kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ az MT-vel. A visszatartott vízmennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barth egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányítótorony üzembe helyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki, várhatóan a jövő évtől. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nyár van, olvad a málna számban, éget egy könnyű lázban, ha a váll a vállhoz ér, és minden percben nyár van, a csókot pihen az ágyban, lassan ébresztem hát.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéházban Scherer Pétertől búcsúzunk, aki május 19-én életének 64. évében hosszú betegeskedés után elhunyt. A Jászai Mari díjas művész igazi közönségkedvenc volt, pedig nem is volt papírja arról, hogy színész, pláne rendező. Az amatőr társulatoktól a Bárkán át a Nézőművészeti Kft.-ig ívelt a színházi pályája, sok vendégeskedéssel a Szkénében vagy a Centrálban. Rengeteg filmben is szerepelt. Ugye először a Jancsó filmekben tűnt fel, amikben Mucsi Zolival alkották a feledhetetlen Kapa-Pepe párost, de eszünkbe juthat a Made in Hungária, a Kincsem, a Valami Amerika, a Nagy Karácsony, a Szia Életem, legutoljára a Szenvedélyes Nők. Nagyon sikeres tévésorozatok épültek rá, így a Munkaügyek, a Vállótársak, az Apatigris, utolsóként a Jobb később, mint soha. Sokat szinkronizált, hangos könyveket adott ki, pörgött ezerrel, és már egy ideje jelezte is a szervezete, hogy lassítani kellene. Pályája során sokszor találkoztam vele, színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szálón is. Most búcsúzásként ezekből az interjúkból készítettem egy összeállítást, amiben hallhatunk családjáról, pályakezdéséről, az 1995-ös Szent Ivánii álomról, ami beindította karrierjét, a Jancsó filmekről, hangsúlyosan a Nézőművészeti Kft.-ről, aminek égisze alatt jött létre, azaz ifjúsági előadás sorozat, ami szerintem számára a legfontosabb volt egész működése során, benne a klamháborújával és a gyávával. Utolsó hosszú beszélgetésünk a Beszélő fejek bemutatójakor volt a Centrál Színházban. Ekkor ünnepelte 2021. novemberében a 60. születésnapját. A rákövetkező nyáron már hiába kerestem az Ördökatlan Fesztiválon, ahol nélküle nem lehetett eljátszani a mulatságot. A betegsége hol jobban, hol kevésbé viselte meg. Az utolsó pillanatig dolgozott, még a halála előtt 2 héttel is bizakodó volt. És bármennyire is fájdalmas ennek a mai műsornak az apropója, egy öröm végighallgatni ennek a csodálatos embernek a gondolatait. Azt látom, hogy szereted színészi életedben is az élményeket habzsolni, de úgy látom, hogy szereted a gyerekeidnek is átadni. Egyáltalán mit szeretsz átadni neki? Tehát mi az a legfontosabb, amiről azt gondolod, hogy igen, szeretném, ha a gyerekekhez eljutna az az üzenetem, hogy...
Hát a legfontosabb az, hogy élni jó. Mindig ezt szoktam mondani az addiktológus barátunk, mert a Jávához van egy ilyen szakértővel való beszélgetés, és mindig azt szoktam mondani, hogy legtöbbször, akik rákattannak valamilyen szerre, ez lehet alkoholtól kezdve bármi, ez mindig annak az űrnek a kitöltése, hogy gyerekkorban nem úgy szerették, nem annyit foglalkoztak, vagy nem úgy foglalkoztak velem. Olyan is van, akivel foglalkoznak, de állandóan rá akarnak erőltetni valamit, és nem kíváncsiak arra, hogy ő ki, és nem tanítják meg neki azt, hogy szeresse magát, és szeresse az élet. Tehát először is talán ezt, hogy 1000 millió jó dolgot lehet csinálni a világban. Én nagyon szeretek kirándulni is különben, akár, hát én nagy bringás vagyok, most a nyárra is tervezünk biciklitúrát például, a Somogyi Dombság, Kis Balaton, ilyesmi, és akkor sátorozás, nomád, főzés. Tehát érted, hogy nem csak ez a top luxus, hogy na, akkor elutazunk, és akkor eszed az all inclusive-ot, hanem én nagyon csípem ezt.
Neked ki tanította meg, hogy élni jó?
Nyilván a szüleim is, anyukám egy nagy életigenlő. Imádja a Balatont, van egy kis balatoni házunk Tihanyban, amit még az apu épített, és az anyu fél éven keresztül arra vár 4 fal között Veszprémben a lakásában, hogy majd oda lemegy, és akkor le tud járni a strandra, érte 88 évesen úszkál, meggyőződése, hogy a Balaton vize gyógyít, és meg is gyógyul tőle.
Apukától mit kaptál?
Hát apu az teljesen más. Ő egy ilyen régi vágású polihisztor volt. A bátyám egyik barátja az azt mondta róla, hogy Józsi bácsi 999 mester. Ez egy focista volt ez a fiú, mert a sporthoz nem érte. Ha a sporthoz is értene, akkor 1000 mester lenne. Na most ehhez képest apám elvett egy tesi tanárt, aki az anyám. Hát az apám piarista gimnáziumban érettségizett, Veszprémben kitüntetéssel, a Miskolci Egyetemen végzett, mint bánya, gépészmérnök, de már harmadikas korában olyan volt mechanikából, hogy felajánlották neki a tanársegédi állást az egyetemi mechanika tanszéken. Amit azért nem fogadott el, mert az pénzben akkor nem volt megfelelő, de hát most azt mondom neked, hogy én amikor a műegyetemre jártam, én ott végeztem, akkor a másodéves mechanika szigorlatomat a faterom jobban megírta volna, úgyhogy 30 éve foglalkozott vele, mint én. És emellett Beethoven, Bach, Haydn, ezt mind vágta. Tehát a játék és muzsika 10 percben az minden nap szólt a konyhában, és ő ott csendes magányában az ebéd közben azt úgy megnyerte. Minden nap, mondjuk 30 éven keresztül. És akkor emellett most bementünk a szobájába, és a Fruzsi lányom, aki imád olvasni, meglátta a latin költők verses gyűjteményét, amiben Vergilius, Tacitus, Titus Livius, Horatius így egy kiadásban, és akkor azt úgy fogta, és mondta, hogy apa, lehet, hogy én ezt elvigyem. Mondtam, lehet. Ezeket a fater el is olvasta, sőt, még latinul is, és még idézni is tudott belőle. És akkor mellette mondjuk, ha a Skodánknak a dugattyúja kicsit kilazult, akkor gyűrűt cserélt benne, anélkül, hogy elvitte volna autószerelőhöz. Nem tudom, azt vágod-e, hogy ez nagyjából azt jelentette, hogy 3600 darabra kellett szétszedni az autót, és össze is rakta.
Volt színész a családban, vagy hasonló affinitású ember, mint amilyen te vagy?
Színész nem volt, odáig nem merészkedett senki, hogy ezt a döbbenetes marhaságot válassza életcélul, de azt hiszem, anyai ágon több olyan ember is volt, például maga anyukám, aki imádott szerepelni, aki fiatal korában önképző körben és mit tudom én, különböző helyeken fellépett és énekeltek és zongoráztak.
Te mikor tudtad, hogy ezt a döbbenetes marhaságot fogod csinálni?
Én 5-es voltam, amikor a magyar tanárom kezembe adott egy karinti novellát, és azt mondta, hogy szerintem ezt tanuld meg, és lesz egy iskolai, ki mit tud, indulj el. Ez volt a földrajzóra 2852-ben, én ezt megtanultam, és megnyertem vele az iskolai, ki mit tudott, aztán tovább jutottam a városira, és azt is megnyertem. Hát én ki sem látszottam a földből, és egy 600 fős műfházban, az ajkai műfházban én ezt ott nyomattam, és dőltek a röhögés, és azért ez úgy kis agyba úgy bejött, hogy ez jó dolog. és aztán 6., 7., 8.-ban mindig újabb és újabb karintikat mondtam, és minden évben megnyertem ezt a városi kimitudot, és aztán ugye ott nem volt drámatagozatos gimnázium, meg szóval ilyenek nem voltak akkoriban. Hát én matekból viszonylag jó voltam, fizikából is, és elmentem Szombathelyre kollégiumba, és a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium fizika tagozatára. Hát ez egy megyei elit suli volt, és akkor, ahogy jött a felvételi, akkor előjött bennem, hogy hát most akkor mi legyen. 4 évig nem foglalkoztam ezzel, és akkor beadtam a színire. Hát az első rostán kirúgtak. Visszamentem, és apámék azt mondták, hogy semmi gond, beadod valami műszaki pályára. Eljöttem a műegyetemre, Pestre akartam jönni, volt egy haverom, mondom, te Robi, te hova mész? Hát én a BMR-re, építőre. Mondom, az milyen? Hát nem tudom, apám azt mondja, jó, ő is az. De mondom, Robi, elmegyek én is ide. Jó, adjuk be együtt. Beadtuk, fölvettek mind a kettőnket.
És el is végezted.
Nagy nehezen. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az összes barátomnak, egy olyan 30-35 ember a műegyetemen, akik segítettek ezt nekem elvégezni.
Apám hitte az otthon melegét, apám hitte az ünnep örömét, apám hitte az apja örökét, s úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte az első éjszakán, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szép. Ez így volt szép. Apám elhitte a hírmondók szavát, apám elhitte Chaplin bánatát, apám elhitte a folyók irányát, s azt hiszem, ez így van jó. Ez így van jó.
Foglalkoztál valaha a szakmáddal?
Nem foglalkoztam, mert ez úgy volt, hogy én már az egyetem alatt elkezdtem. Először egy debreceni Tibor által vezetett ilyen színjátszó csoportban, amatőr színpadban játszani. Nagyon szerettem, és ezután elmentem az ELTE-nek egy ilyen alkotótáborába, Csillebércre, és ott megismerkedtem Somogyi Istvánnal, aki a Szkénében vezette ezt az Arvis Ura társulatot, akkor még más néven, és ott az egy hét közös tréningezés után néhányunknak a tábortűznél azt mondta, hogy gyertek el ősszel, indítok egy stúdiót, van egy idősebb csoportom, akik már a darabokat játsszák, de mindig kell utánpótlás, és hármunkat elhívott ide, és én akkor megéreztem, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy ő ezt igazán komolyan gondolja, és tényleg egy professzionális gondolkodással hoztunk létre előadásokat, nagyon szerettem ezt. 12 évig voltam ebben a társulatban, tulajdonképpen ez volt az én színészi fiatalkorom, vagy tanulói inas éveim. Ilyeneket játszottunk, Szent Iváné Jálom, Mester és Margarita, Magyar Elektra, Piszkos Freda kapitány, ezek most mondtam négyet, ami mindegyik 150-200-as sorozatokat ért meg, és utazgattunk külföldre. Tehát ez komoly történet volt, viszont se a színházi szakma, se a kritikus szakma úgy külön egyénileg minket soha nem emelt ki, hanem mindig a közösségi munka, a közösségi színház és a rendezés, mindig ez volt kiemelve, hogy alapvetően az volt a vélekedés, hogy jó ez, csak hát színészileg gyengék vagytok. Ebben a társulatban játszott Pintér Béla, mint színész, Schilling Árpád is volt itt, Péter Fibori, Terhes Sanyi, Horgas Ádám, és mindenki megcsinálta magát, és akkor egyszer csak nekem jött egy másik Szent Iváni Állam felkérés, amiben a Mucsi Zolival találkoztunk, és 95-ben ez hozott egy nagy szakmai, kritikai és mindenféle ismertségi és elismertségi áttörést. Ezt az Új Színház stúdiójában kezdtük el játszani, akkor még Székely Gábor igazgatósága alatt. Aztán később a Bárkány munkába került, de két díjat is kaptam erre az alakításra.
Te voltál a?
A Mesteremberekből voltam az Orrondi nevű szereplő, de ez át volt improvizálva, úgyhogy én a Béla voltam. A Béla, aki beszédhibás és rendezőasszisztens, és színész szeretne lenni. Körülbelül így beszéltem, hogy rendező, hogy nagyon tetszik nekem ez az előadás. Egyszerűen ez csodálatos. Erről Senekának az a néhány gondolata jut eszembe. Béla, ezt majd legközelebb elmeséled. Köszönöm szépen.
Itt megalapoztad a hírnevedet, mondjuk áttörtél egyfajta falat. Úgy érezted, hogy ez volt az a Szent Iváni álom?
Ez nem úgy éreztem, ez nem is kérdés.
Ez nem volt kérdés.
Ez nem. Hát most elmondom neked, hogy én 12 évig az Arvi Surában nem szinkronizáltam, nem voltam rádióban, tévében, nem láttam mozikamerát, csak a színházzal foglalkoztunk, és a saját társulatunkba játszottunk.
És nem is jelentkeztél újra a színművészetére?
Nem. Én abban a műintézményben nem jártam, sajnos. Aha.
És érzed ennek hiányát?
Hát ez ilyen távlatból...
Valaha is számon kérte rajtad ezt valaki?
Nem nagyon, de az is igaz, hogy én nem tartozom olyan külszínházi társulathoz, ahol úgymond a papír kvóta most már számít, hogy neked van a diplomát, de mivel én most már Jászai díjas vagyok, és ez egy állami kitüntetés, azt hiszem, hogy ez már nem számít. Azzal már magába ölelt a szakma. Államilag. Magához édesgetett.
Igen, de például azt hiszem a következő magához édesgető az Jancsó Miklós lehetett.
Igen.
Ő fölfedezett benneteket a Szent Iváni álomban.
A Szent Ivániét látta a Miki bácsi, igen, a producere révén került oda, és ő akkor tervezte ezt a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című filmjét, aminek a legérdekesebb sztoria, persze ez csak úgy félig igaz, hogy ez Szentpéterről szólt volna, aki lejön Budapestre és megnézi, hogy mi a szent szar van itt a rendszerváltás után. És ő ezt eredetileg a Marcello Mastroianni-val, majd miután ő meghalt, a Vittorio Gassmannal szerette volna játszatni, hiszen ő Itáliában dolgozott 12 évig, nem jött ez össze, és akkor valaki mondta neki, hogy nézd meg ezt a két hülyét ebbe a Szent Ivániba, eljött, és pár nap múlva felhívott minket, hogy dumáljunk. És akkor a Kapával azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen mi Jancsó Miklóstól úgy kaptuk ezt a szerepet, hogy hát a Mastroianni meghalt, a Gassmann beteg volt, mi meg olcsók voltunk, és ráértünk, és akkor tulajdonképpen tőlük örököltük ezt a két szerepet. De aztán más lett egy kicsit a film. Szentpéter már nem jött többet például.
Viszont igen, népszerűvített benneteket. Ezt a páros tette népszerűvé. Tehát igen. Valahogy egymást erősítettétek abban, hogy nagyon ismert lett a Mucsi Zoli is.
Ő már forgatott azért Szomjas Gyurival a Roncs filmben, és egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy Szomjas György előbb talált meg minket filmre. A Grünwaszki Ferivel, mint operatőrrel csinálták a Gangster film című filmet, ami két magyar igazi rablógyilkos története volt, és ezt mi már a Jancsó előtt eljátszottuk, és meg is nyertük vele a filmkritikusok díját legjobb férfi alakítás. Tehát ez az első Jancsó film előtt volt.
A te pályádon mi lenne a következő stáció? Krétakör.
A Krétakör volt, igen. Az egy nagyon fontos állomás volt nekem, mert a Schilling Árpád egyesíteni tudta a munkamódszerében mindazt, amit az Arvis úrából hozott, amit én is ismertem, hogy improvizáció, nagy földlabdával kiásni valami történetet, közösen fejleszteni valami táborban, leköltözni vidékre, és ott nagyon koncentráltan, akár napi 20 órában elmélyülni valami témában. Ezt tudta ötvözni egy olyan szituáció elemzéssel és egy olyan rendezői profizmussal, amit ő Székely Gábortól és a Színművészeti Egyetem nagymestereitől tanult, mint rendezőszakos hallgató. Ebben rengeteget lehetett tanulni. Árpáddal, Schillinggel és a Mundruczó Kornéllal való munkák meghatározóak voltak az én további gondolkodásomban és fejlődésemben. És ehhez jön persze Jancsó Miklóssal együtt ez az egész.
Most minden szép és jó, de a szívem nem lett más. Szélviharként jött a változás. Istenem, hálás szívvel gondolok te rád, hogy az álmaim életem szüntelen, úgy vigyázol rám, mint egy szerető apa, ki félti a gyermekét. Nem adhatom fel én, mert mindig van remény. Az órák és a percek gyorsan múlnak el, de ne félj, mert nem hagylak egyedül,
ha csak a vászon is keresztül, de ott leszek veled.
Ennek is vége lett 2008-ban, és azóta van a nézőművészeti kártya.
Igen, akkor azt mondtuk, hogy figyeljetek, annyi mindenkinek toltuk a szekerét, most toljuk meg a sajátunkat egy kicsit, és mivel volt a nézőművészeti főiskola című előadás, ami krétakörös égisz alatt ment, de ez mégiscsak a mi sztorink volt a kapával, a Katona Lacival és velem, és Tasival, akivel már ez a harmadik vagy negyedik közös munkánk volt. Tasnádi István, igen, hogy azt mondtuk, mikor az Árpád mondta, hogy ő leveszi a teljes repertoált, akkor mondtuk, hogy jó, de mi a nézőművészetét azt tovább szeretnénk játszani. És tovább is játszottuk, sőt, egy idő után kivásároltuk Tatabányától, mert ez egy Tatabánya krétakör koprodukció volt, megvásároltuk a saját előadásunkat, ez egy elég fájdalmas pillanat volt, mert eszmeileg és szellemileg a miénk volt a darab, de jogilag nem, valóban pénzért meg kellett venni, meg kellett fizetni a Tatabányai Színháznak. Viszont ezt megvettük, megcsináltuk ezt a non-profit közhasznú minitársulatot, amivel lehet pályázni, produkciókat létrehozni, stb. És megcsináltuk a Fajok Eredete című előadást, ami az első közös, szintén Tasival, egy ilyen háromszereplős volt, csak abban nem a Lacika van, hanem a Túróczi Szabolcs. És elkezdtük a közös gondolkodást Gyulai Eszterrel, elkészült a Gyáva, Krisztián beolvasztottuk magunk közé. Kovács Krisztiánt, aki szenzációs mindenben, de a Gyávában különösen, és jelen például 15 futó előadásunk van, amiből 7 ifjúsági és 8 felnőtt darab. Most durván mondom a számot, az is lehet, hogy 16. A Klam háborúja című monodrámámmal indult nekem ez az ifjúsági program, amiről nem tudtuk, hogy egy program lesz, hanem csak úgy, mint ahogy a féltégle az ember fejére esik, amire ugye Bulgakov azt mondja a Mester és Margaritában, hogy véletlenül nem szokott az ember fejére esni a féltégle. Hát nekem a Klam az a fejemre esett, ezek szerint nem véletlenül. A Klam háborújában én úgy kerültem bele, hogy Novák János, a Kolibri igazgatója, egyháztömbben lakik velem, összefutottunk a sarkon, és azt mondta, de jó, hogy látlak, Pepe, van nálam egy német darab, most lesz egy ilyen felolvasó színházi pódium, nincs kedved elolvasni? Elolvastam, és nagyon tetszett. Ez egy tanár szétesésének a története, egy diák öngyilkossága kapcsán. És annyira jól sikerült a felolvasó, hogy maguk a színészek, meg a Jánosnak a dramaturgia, meg a német barátai, akik nézték ezt, elkezdték őt fűzni, hogy hát, lehülyéskedj, ezt meg kell csinálni, ez marha jó. És akkor fölhívott a János, hogy mikor van neked időd, mondom, soha. Jó, akkor csináljuk meg, és ez így lett. Elkezdtem sulikba járni, bebarangoltam vele a fél Magyarországot. Én ezzel megnyertem a Egri Monodráma Fesztivál egyik fődíját, és ott a zsűri elnök, egy lengyel csávó volt, aki meghívta az előadást Wroclawba, ahol Európa legnagyobb monodráma fesztiválja van, és én ott a három fődíj egyikét megnyertem, és nyertem még három meghívást külföldre, Kaunasba, Litvániába, Belgrádba és Trencsénbe. És Kaunasba és Belgrádba is fődíjat nyertem vele. Ezután jött a Gyáva, és utána megcsináltuk a Vakság című előadást, ami kifejezetten egy érzékenyítő tolerancia, másság elfogadás, egy lány a látásának az elveszítéséről beszél benne. Utána megcsináltuk az Adi Petőfit, ami úgy lett egyébként, hogy sétáltunk fel a gimnáziumban a folyosón, és az összes nagy magyar költő, a Balassitól, a Janusz Pannoniusig, József Attiláig, Adi Petőfi, mindenkinek a képe kint volt. És már játszottuk a Gyávát, azt mentünk játszani, és elkezdtünk hülyéskedni azzal, hogy ebben a civil modorban, ahogy a Gyáva kezdődik, mi lenne, csinálnak egy darabot, ami úgy kezdődik, hogy bejön valaki, és azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, Petőfi Sándor vagyok, 1823. január 1-én születtem Kiskörösön. És én akkoriban olvastam felolvasó színházban egy Adi prózát, aminek az a címe, hogy Petőfi nem alkuszik, amiben van egy egyirányú kommunikáció a két költő közt, hiszen az Adi egy nyílt levelet ír tulajdonképpen Petőfihez, amire persze a Sanyi már nem tudott válaszolni, hiszen köztük volt egy kis korkülönbség, de ez adta az ötletet, és nagyon hasonló a két költő életútja, tehát lehetőséget adott a párhuzamosított életút megcsinálására, és ez lett az Adi Petőfi, amihez például kortárs költőt viszünk, és a gyerekek találkozhatnak egy igazi költővel, aki el tudja mesélni, hogy milyen ma költőnek lenni, érted? És akkor még van három, Van a Soha senkinek, ami az egyik legsötétebb téma, ez egy családon belüli erőszak. A nagypapa kikezd a 15 éves kislánnyal, és a 7 nap című, ez a legújabb darab, amit rendeztem, az pedig egy angol kortárs regény adaptációja, és abban egy dagi csaj van, aki egy helyes, aranyos, bájos, rettenetes családi háttérrel, és kikezdik az osztályban a szép vékony lányok, akikről aztán egy idő után kiderül, hogy a fő bántalmazó az ugyanígy egy ilyen rettenetes családi háttérrel jön, egy bántalmazó apukával, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen az a durva, hogy mind a két csajnak eszmetlen szar a családi háttere, és az egyikből áldozat lesz, a másikból bántalmazó. Megmutatja mind a kettőt a darab. Nagyon klassz előadás. Még a kézmosás fontosságáról azt nem is mondtam, olyan is van. Egy ALTS-es orvos és egy baktérium játsszák. Tényleg. És tudunk vinni hozzá egy igazi infektológus szakorvost, akivel lehet beszélni egészségmegőrzésről, védőoltásokról, HPV vírusról, és mindenről, ami a fiatalokat esetleg érdekelheti, érted?
Te ugye mondod, hogy részben írod a darabokat, és rendezed.
Közösen írjuk a színészekkel, és Gyulai Eszter dramaturggal. Ez az egész, én most már úgy mondom, ifjúsági program, ez 7 előadást foglal magába. Ha a témát mi találjuk ki, és mi is írjuk meg, akkor közös fejlesztésű, és van olyan, ez a kettő, a Soha senkinek és a 7 nap, ezek irodalmi alapanyagon alapulnak. Tehát ez egy széles paletta.
Na, ez a program akár önmagában is lefedhetné a te életedet, de ez mondjuk...
Ezen kívül még 8 előadásban játszom.
Ugye filmekben is látunk, most volt legutoljára, igen. Most van, most igen. Igazott egy nagyon pici epizód szerep, aztán a Kincsemben, az egy nagyobb szerep
igen.
Volt.
Hát a Valami Amerika 3-ban Herendi Gáborral jó viszonyom van, és nagyon szeretem a filmjeit, és hát a tévében most az RTL-nél volt a Vállótársak, hát figyelj, a Vállótársak az egy nagyon komoly munka volt. Azt 3 éven keresztül 130-140 napot forgattam egy főszerepben, hát egy 3-as főszerepben a Lengyel Tomival és a Stoll Andrással. És tényleg ez egy komoly és egy komoly népszerűséget és ismertséget hozó. És én úgy gondolom, hogy egy vállalható színvonalon, jó színészekkel, jó forgatókönyvvel megírt történet volt, amit nagyon-nagyon megszerettem. Ez megszűnt, mert ez egy holland franchise volt, és a Köbli Norbert, aki ennek az írója, és nekem jó barátom, és nagyon szeretjük egymást, azt mondta nekem, hogy te figyelj, Pepe, most ez véget ér ez az egész, de én azt érzem, hogy nekem van egy ötletem, hogy én lehet, hogy írok rád egy sorozatot. Hát mondom, ne fogd vissza magad, Norbi.
Mit gondolsz, miért írnak téged? Például miért gondolja a Köbli Norbert?
Olcsó vagyok.
Ez nem elég.
Nem tudom, ez nagyon megtisztelő. Tehát azt gondolom, hogy ha színészként valakinek azt mondanák 20 évesen, hogy ki lennél azzal békülve, hogy van 15 futó előadásod, ami sikerrel megy, és a 15-ből 6 túl van a 150-es szérián, és néhány még a 300-on is, és van mögötted 50 mozifilm, és kitalálja az egyik piacvezető csatorna, hogy rád épít egy sorozatot, hogy ezzel ki lennél-e békülve, hát azért erre valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen, sőt, ez meghaladja a legmerészebb álmaimat is.
Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, amiben tényleg öt olyan káprázatos színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben, egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
hát beférnétek.
Hát örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer. Mit tudom én? Ki tudja még, mit hoz az élet, még nem haltunk meg egyenlőre.
Igen. Tehát, hogy ennek nem mondanál.
Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak, ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces, köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
Először is nem is vagy annyira köpcös.
Most nem.
És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked mellett, akkor egy cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett. Ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket tudsz alakítani.
Hát, hogyha a monodrámám a Klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkora publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam sincs. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá.
No? A Klamháborúját is itt láttam az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a mulatság, amit a Bértes Lassi rendezett. Igen. A Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te, és ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szálon láttam. Adam Kócszában felülírhatatta.
Az nekünk is az volt, valóban, főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon, hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs, és akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
Mikor volt annak a bemutatója?
99.
Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye a záró napon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus. Igen, természetesen. Igen.
És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepény, így félbe hajtva, és bele kis csirke, mell darabkák, és zöldsége, kukorica, fekete bab, és csiliszósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyire veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogd a Kezem alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forint vagy 7000-ért megvették, nagyon durva.
Egy darabot,
és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttük.
Harmóniában vagy magaddal?
Kezdek öregedni, és azt érzem, hogy ez nem a legjobbakat hozza ki belőlem, sajnos. Tehát észreveszek magamon ilyen kis morózus, kicsit agresszív, rossz kedvű megnyilvánulásokat. Az utcai közlekedésbe el tudom veszíteni az agyamat egy perc alatt, érted, ha valaki bumburnyák, és néha én is az vagyok, szóval ez egy nehéz dolog. És tulajdonképpen azt érzem egyébként, hogy azért van szerintem az, hogy idősödő, nagyon jó színészek már nem játszanak, vagy nem hívják őket, vagy mit tudom, mert az ember szeretete, hogy neked szeretned kell az embert, mert különben hogy beszélsz róla? Érted? Neked érdeklődni kell az ember iránt, és még mindig az ember, mint Isten egyik legtökéletesebb kreatúrája, hogy ez kell, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel előtted ahhoz, a 60-hoz közel is, hogy te akarj erről mesélni. És ezt lehet nagyon könnyen elveszíteni szerintem, és azt mondani, hogy te, én már leszarom az egészet, lemegyek a Balatonra pecázni. Érted? Ezt kell ébren tartani magadban, az ember szeretetét, és ez azért nem olyan könnyű. Kell az új inspiráció, olyan, amit még nem csináltál. Például én imádom a animációs film szinkronizálást, és most van ez a Kuflik című hangos könyv és DVD, ami persze egy csodás könyvsorozat is, és most jön a második évad belőle, amit fogunk csinálni. Ez megint egy kicsit másfajta.
Béla bá, jó napot kívánok! Nagyon csinos ez a kis nyaklánc, Évike. Mi van azon, tacskó kutya?
És akkor tudod, csinálok benne 20 hangot. Az összes hang én vagyok. Ezek új inspirációk és jó kihívások.
Beszélő fejek. Ez a Central Színháznak produkciója, amelyben 4 ember beszél. Te vagy az egyik. Kis emberek történeteit halljuk. Nagyon eszköztelen ez az előadás, és mégis borzasztóan hat. Akkor, amikor tudod, hogy egy ilyen karaktert kell megformálni, aki egy kicsit mentálisan gyengébb kondíciókkal rendelkezik, az nem terül ki pontosan, hogy mi az a gyengeség, de úgy minden esetre vannak pszichés problémái, anyukájával él.
Akkor már ott kezdődik, ugye, a pszichés problémája. Valaki 50 évesen az anyukájával
igen,
él.
Igen, akinek szintén nagyon sok
gondja. Az álmos könyv szerint ez nem annyira ideális.
Tehát, amikor egy ilyen karaktert kell megformálnod, akkor te ugye ehhez hogy látsz hozzá? Látod benne az ittszer helyzetet?
Nem tudok általánosat mondani erre, mert minden szerep más és más. Ebben az esetben az volt, hogy a olvasó próbán én ezt felolvastam. Ugye azt kell tudni erről a szövegről, hogy ez egy olyan én monológ, vagy egy olyan mese, Graham elmesél az életéből egy részletet, amiben van egy csomó szereplő, és mindenkit ő eljátszik. De nem Scherer Péter játsza el, hanem Graham játsza el ezeket a szereplőket, és amikor én ezt felolvastam az olvasó próbán, akkor azt mondta Tamás,
Puskás Tamás
a rendező, hogy figyelj Pepe, ha ez egy rádiójáték lenne, akkor azt mondanám, hogy 5-ös meg van véve. De én azt szeretném, hogy nézzünk utána egy picit, hogy ez a Graham milyen, mert hogy ő egy üldözéses, ilyen pszichotikus eset, aki ül időnként a sötétben a szobában, megjegyzem, a monológ 8 oldalas, és a 8 oldalból összesen még egy fél oldalt sem tesz ki, ami 3 olyan kis pici szöveg, ami arra utal, hogy ő rettegve fél és ül valamelyik szobában, és az az érzése, hogy valaki figyeli a házat, mintha kopogást is hallana, de nem mer lemenni, mert hát, ha nincs is ott senki. Tehát tulajdonképpen félelmetesebb az, hogyha nincs ott senki, mintha ott van. És ezzel elültette a rendező a magot az én fejemben, és elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy ebből mi következhet, hogy ez milyen, hogy beszél, milyen ritmusban, mi az, amikor ő sztorizik, mi az, amikor ő valami olyan dolgot mesél el, ami neki fájdalmas, de próbálja fedni egy picit ezt a fájdalmat benne, mi az, amikor tényleg azt mondja, hogy megfogta a mama kezét, hát ugyan, meg mi az, hogy Vera? Azt mondja neki, hogy Vera a mamának? Hát hogy? Hát a papa se hívta a mamát Verának, kivéve egyszer, mikor betolták a műtőbe. Ugyan.
Föltűnik egy férfi.
Hát igen, föltűnik Mr. Turnbull, aki ugye a mamának a gyerekkori szerelme lehetett valószínűleg, vagy fiatalkori, és vadul elkezd udvarolni neki, és hát még át is veri egy kicsit a mamát. Az is egy elvárás, hogy egy monológot mond az ember, amiben nem csak mesélek. Ugye az a különbség egy novella felolvasása és egy monológ elmondása közt, hogy a monológban megszólalnak szereplők, és azoknak hangot kell adni, hogy a néző el tudja képzelni a fejében, hogy a Mr. Turnbull az körülbelül milyen, hogy néz ki, hogy beszél, a beszéd hangja alapján el kell képzelni, hogy milyen lehet az a fickó. És ugyanígy a mamáról a Grahamet meglátják, mert az vagyok én. De még ugye van a pap is, meg családsegítőbe elmegy a körbe, és akkor ott ki lehet adni a problémát. Magadból. Ott van egy csomó szereplő. És hogy ezt maga a Graham hogy csinálja, és én elkezdtem ebből a kicsit tipródó, kicsit furcsa gesztusokat csináló figurából. Tehát elkezdtem a szöveget már eleve úgy tanulni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha te egy szöveget csak így megtanulsz blatra, akkor az marha nehéz utána később egy teljesen más karakterre áttenni. Tehát ezért fontos az, hogy én nem szoktam soha első próbára megtanulni a szöveget, és nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert arra jöttem rá, hogy ahogy a szituációk alakulnak, ahogy egyre többet tudok a karakterről, akit játszom, úgy a szövegek életre kelnek bennem, kezdik megmutatni magukat, testet ölteni, és úgy könnyebben meg is tanulom. Na most ezt így csináltam.
Ugye a megjelenésed is rendkívül szerencsétlenné tesz. Tehát amikor felveszed azt a barna cipőt...
Ami egy szandál, szürke zoknival.
Akkor egy ilyen nagyon kosztos pulóver, rövid nadrág.
Hát meg a hónaljáig ér.
Szóval akkor, amikor tudod, hogy így jelensz meg, az rád milyen hatással van?
Ez karakterképző, mert egy ilyen gatyában másképp mozogsz. A Médi Hungáriában ugyanez volt, hogy rám adták azt a jelmezt a tergálpulcsival, azt betűrtem a gatyába, elválasztottam a hajam, fölhúztam a vállam, és dölt a röhögéstől mindenki, pedig még nem is szóltam egy szót sem.
Tudsz ilyen kis stílű karaktereket alakítani. Az a Médi Hungária nagyon jó példa, de a Trezorban vagy a Vizsgában. Igen. Ezekben a filmekben.
De azok szemetek voltak.
Igen.
Ezek meg áldozati figurák, és ez hálással megy el. De a szemeteket is jó játszani.
Graham egyetemben áldozat.
Hát igen. De végül győz, mert visszahódítja a mamáját Mr. Turnbulltól.
Milyen úgy egyedül ott állni a színpadon? Ez hát mennyire jellemző? Mondjuk a klamtanár úrra azért emlékszem, tehát azért nagyon is tudsz egyedül állni.
A sors fintora, hogy októberben egy másik ilyen monodrámát is bemutattam, az a Karinti utazás a koponyám körül. Persze nem teljesen egyedül játszom, ott a Marton Robi és a Parti Nóri segítenek nekem, mint zenei brigád, és bebe játszanak szerepekbe is, de hát azért a Karinti szerepét én játszom. Én mesélem el a történetet, az 20 oldal. Ez csak 8. Hát figyelj, ezt szokni kell. Tudom, hogy mi az, amikor valaki kiáll a színpadra, és minden szem ő ránéz. Nincs zene, nincs szenika, nincs süllyedő, emelkedő tündérek és Puck és Oberon és Titánia, érted? Nincs más mit nézni, csak téged. Ez egy furcsa érzés, azért szokni kell és tanulni. Ezt és azt, hogy ebben hogy osztod be az erődet. Mert akárhogy is, lehet, hogy ez csak 8 oldal, tehát ezt nem lehet egy levegőre elmondani. Ennek vannak erőteljes, érzelmileg érintettebb részei, és vannak, úgymond, picibe mondom, pihenő részei, amikor csak sztorizol, vagy rábízod magad arra, hogy tudod, hogy itt a szerző beleírt két olyan poént, ami akkor is hatni fog, hogyha én közben mögött egy picit pihenek.
Mondjuk az se baj, hogyha jól meg van írva az, amit elmondasz.
Igen, mert nagyon finoman van megírva. Tehát például én azt érzem, hogy ahhoz képest az én monológomban sokat nevetnek, hogy szerintem nincs benne poén. Tehát úgy poén nincs benne, amit mi poénnak hívunk. Viszont az is kétségtelen, hogy az első mondata az így szól, hogy ma reggel fölviszem neki a teáját, és egyszer csak azt mondja nekem, te Graham, nekem te vagy a világ közepe. Mondom, nekem meg maga a világ közepe, mama. Mire ő, én csak azt akarom, hogy tudjad, hogy nekem te vagy a legfontosabb. Hát mondom, nekem meg a mama a legfontosabb, adja a fogsorát, leöblítem. Hát ott is elneveted magad rajta, pedig ez különben nem vicces.
Nem.
De mégis el lehet úgy mondani, hogy a karakterben megjelenik egyfajta tragikomikum, és ez szerintem ráadásul a legértékesebb humor. Legalábbis számomra. Hogy ez a Graham, ez lemegy a mamájával sétálni, eléjük libben egy ilyen kérdőíves nő, és azt mondja, hogy maguk férj és feleség? És már látod, nevetsz rajta. Pedig nem látod a mamáját, de ahogy Graham ott áll, és nem szól rá semmit, nem azt mondja, hogy menj az anyádba, hanem azt mondja, hogy megpróbáltam kikerülni, de a mama nagyon erősen kapaszkodott belém, és elég volt csak egy picit megrántanom, már is elterült nekem ott a járdán. Atya, úristen, mondom, mama!
Megint beletalált valamivel Puskás Tamás. Bizonyára nem véletlenül téged választott erre a szerepre.
Hát ez a Graham biztos érezte, hogy ez nekem talán jól állhat, vagy ilyesmi. Nagyon jó fej volt a Tamás, mert nagyon ragaszkodott hozzám, mert mondtam, hogy nekem erre még 3 hetem se lesz, mert október 7 volt a Karinti bemutatója, és október 24 ennek a bemutatója. Ez nincs 3 hét. És mondtam, hogy előtte nem fogok tudni igazán foglalkozni vele, úgyhogy tulajdonképpen ezt ennyi idő alatt csináltuk meg. És azt mondta, hogy nem baj. Mondtam, hogy kettőzz le. Nem. Azt akarom, hogy te legyél.
Az a benyomásom, hogy soha nem ész rá semmire. Most mi az, ami túlterheli az életedet? Ugye itt volt ez a két bemutató.
Hát holnap után az RTL-nek egy sorozatában forgatok. Még nem akarok róla beszélni, mert szerintem ők majd ezzel elő akarnak jönni. De nagyon klassz szerep, jó munka, nagyon szeretem. Aztán most jön ki a Nagy Karácsony című film, és hát nagyon bízunk benne, hogy vissza tudja csábítani az embereket a moziba.
És mi van a Nézőművészeti Kft-vel?
Január-februárban lesz egy bemutatónk, ami Dániel András ír át egy Hrabal kisregényből. Dániel András az a csodálatos író, nekem egyébként személyesen is jó barátom, aki a Kuflik mesesorozatot írja, és a Gyulai Eszter rendezésében ez a Kicsi bácsi kicsi némi címmel már van egy bemutatónk tőle, én abban nem játszom, de nagyon megszerettük az Andrást, úgy tűnik, hogy ő is minket, és négyünkre Mucsi Zoli, Katona Laci, Kovács Krisztián és én ír egy darabot, és ezt Tárnoki Márk fogja rendezni.
Ezt hol fogjuk látni?
Szkénében.
Ott vagy most még valamiben?
Ott ugye elkészült a Kartonpapa című előadás, ami szintén egy elég jól sikerült dolog, ez pedig Tasnádi Istvánnak a kortárs darabja, ezt az István is rendezte. És Udvaros Dorottya, Partinóra, Dorottya a nővérem, Partinóri a feleségem, és mindegyikünknek van egy gyereke, a Dorottyái Varga Ádám, és a mi gyerekünk a Nórival pedig Mosolygó Sári egyetemi hallgató, és ez egy 5 szereplős, teljesen őrült, csodás
plusz a karton
darab.
Papa.
Plusz van benne egy kartonpapa, aki ott ül, igen, tényleg kartonból. Hát egy különleges sztori, én szeretem nagyon.
Mennek az ifjúsági előadás? A Nézőművészetében?
Hát képzeld el, hogy ilyen számaink vannak, hogy a Gyáva, az a drogos darab, az 430-nál tart. Az Adi Petőfi most éri el a 200-at. A kézmosás fontosságáról túl van a 150-en, a soha senkinek, amitől mindenki nagyon félt, hogy családon belüli erőszakról darabot csinálni, túl van a 100-on, most ünnepeltük. A vakság az is túl van a 100-on, és ott van a 7 nap, ami 75-nél van, de az csak 1-2 éve csináltuk. A klamháborúja 300-nál van, az azt jelenti, hogy 1400-at mentek ezek a darabok így együtt. Hát ez szerintem brutális.
Na, egy dologról beszéljünk még. Elérkezel ez a kerek 60. évfordulódhoz.
Hát furcsa. Furcsa érzés. Nem gondoltam, hogy egyszer leszek 60 éves, valahogy az ember fiatalon ezt nem gondolja. Amúgy úgy nem szoktam számolni a koromat, vagy az éveimet, vagy ilyesmi. Egyébként nagyon durva, de november 16-án született az első lányom, úgyhogy ez a mi közös szülinapunk. Hát ő egy picivel fiatalabb. Hát figyelj, nem tudom, mit üzen ez a 60, ezt most még nem tudom megfejteni, majd meglátjuk.
Foglalkozol az öregedés, egyáltalán látod-e a jeleit magadon?
Figyelj, hol az Achilles-szemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérve, mert hát szóval én nem féle szarvajomban.
Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom betanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
Agyilag jó vagyok, azt a fatertől örököltem, és ő nagyon penge volt. De fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam 1-2 éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilles-em, mert most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achilles tartó szerkezet, és akkor abba játszom, meg abba csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, de ez egy embertelen nagy szívás volt.
Van benned egy olyan, a kerekéfutótól függetlenül, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a vállalatársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Mucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
Nem,
vagy
nincs.
Addig, amíg megy?
Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam havonta az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét.
Mécsesek újra kigyúlnak, és megáll a fények az égen. Ébred, az örök szív, az árnyak, új bolygó vár, földön túli világ, másik
A mai kávéházban a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre, Scherer Péterre emlékeztünk. Drága Pepe, nyugodj békében! A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Ott majd a színház, későn se zár, ott majd a díszlet mindig áll. Ott majd a játék véget nem ér, ott majd a forgó egyre jár. Mikor üres a szín, mikor a nézőtéren át, mint nagy madár száll az ég. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy új játékba át. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj.